Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Az a benyomásom a hírek alapján, a friss hírek alapján, hogy Magyarország kormányának politikája körül, képzavarral élve, szorul a hurok. Ennek a gazdasági oldalát szeretném most ebben a műsorban megragadni, mégpedig Farkas Zoltán, újságíró kollégám, a HVG vezető munkatársa, illetőleg régi magyar rádiósként is ismerik a hallgatók. Szervusz Zoltán!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
És egyáltalán te egyetértesz azzal, hogy én így közelítem meg, hogy szorul a hurok, képzavar, a magyar gazdaság politika körül, mert az események úgy zajlanak, hogy az egész szerintem valamilyen gambling, ahogy angolul mondják, egy ilyen kaszinózás, hogy vagy bejön, vagy nem bejön, és fogadásokat köt, egyre veszélyesebb fogadásokat a magyar kormány, és nem úgy alakulnak a dolgok, a játék nem úgy alakul, ahogy gondolja.
Játék biztosan nem úgy alakul, ahogy gondolja, hiszen azért ebben az évben már ilyen 4%-os növekedést, meg minimális államháztartási hiányt terveztek, és ez van benne a költségvetésben. Most pedig az a helyzet, hogy a növekedés legfeljebb 2,5% lesz, az államadóság nem csökkenni, hanem lehet, hogy nőni fog, és hát nem utolsó sorban. El szoktunk feledkezni róla, de költségvetés sincs. Tehát van új deficit cél, de a költségvetési törvény nem módosították, amire egyébként, amióta én a pályán vagyok, nem volt példa.
Na ez egy kicsit konkrétabban, mert én sem vagyok tisztában ezzel, és ebből arra következtetek, hogy ezt a nagyon fontosnak látszó dolgot az emberek túlnyomó része nem ismeri. Tehát hogy kell ezt elképzelnünk? Mi az év ebben az időszakában mindig volt költségvetési cél?
Nem, ezt úgy kell elképzelni, hogy elfogadtak tavaly nyáron egy költségvetést. A költségvetésben megjelölték, hogy pokoli fegyelmezett lesz a költségvetés, 2,9%-os lehet a hiány, a hazai össztermék ekkora arányával lehet többet költeni, mint amennyi a bevétel. Ezt nagyjából februárig Varga Mihály pénzügyminiszter tartotta is. Aztán átírták a hiánycélt, most már az érvényes hiánycél 4,5%. Ez annyit jelent, hogy 2000 valahány milliárd helyett 4000 milliárd forint lesz az államháztartás hiánya. Azért ez egy elég jelentős változás. Az elmúlt években is voltak ilyen változások, ugye az a nyári költségvetési elfogadás, ennek az a hátulütője, hogy mire igazán elkezdődik az év, már nagyon kevés tétel igaz belőle, de általában az év első hónapjaiban a legfontosabb dolgokat módosították benne. Idén ezt nem tették meg. Vártam áprilisban, amikor a Nemzetközi Valuta Alapnak, nem a Nemzetközi Valuta Alapnak, hanem az Európai Bizottságnak meg kell mondani, hogy hogyan alakulnak az eladósodási folyamatok, a költségvetési folyamatok. Azt hittem, hogy akkor megteszik, nem csinálták meg. Nem csinálták meg nyáron, egy évvel azután, hogy elfogadták a költségvetést. Úgyhogy valószínű az lesz, hogy majd a jövő évi költségvetési törvény novemberi benyújtásával módosítani fogják az ideit is. Félreértés ne essék. Ez olyan szónak abban az értelmében nem jelent zavart. A kormány mindenre felhatalmazta magát, hogy arra költ, amire csak akar. És a pénzügyminiszternek tulajdonképpen némi leegyszerűsítésével nincs más dolga, mint hogy követni ezeket és elkönyvelni, és vigyázni arra, hogy a megjelölt hiánycél többé-kevésbé tartani lehessen. Tehát ez csak nonsensnek tartom, hogy egy rendes parlamenti demokráciában gond nélkül el lehet jutni július elejéig azzal, hogy nincsen érvényes költségvetése az országnak.
Arról tudunk-e, hogy más európai országokban, pontosan más európai uniós tagállamokban ilyesmi előfordul-e?
Nem nagyon hiszem.
Na most, amit hallottam most tőled, abból arra következtetek, hogy teljesen megalapozott az a vád ennek kormánnyal szemben, akár itthonról, akár külföldről éri ez a vád, hogy gyakorlatilag diktátum alapon kormányoz. Tehát a parlamenti demokráciában azt mondod, hogy ez nem egy normális dolog, sőt lehet, hogy olyannyira abnormális, hogy unikális, hogy nincs költségvetés, és a kormány azt csinálhat, amit akar. Ez bizonyíték nem arra, hogy ez nem egy parlamenti demokrácia.
nem tudom, hogy el kell-e eddig menni, szívesen mondtam volna azt válaszul, hogy megleplek. Így van. De szóval az a helyzet, hogy Magyarországon régebben, amikor még parlamentáris demokráciában éltünk valóban, addig volt egy olyan szabály, hogyha a költségvetés nagyjából 2,5%-kal eltér a tervezettől, nem a hiány cél, hanem a kiadási vagy a bevételi előirányzatok, akkor pótköltségvetést kellett benyújtani. Emlékszünk, volt ilyen, Békessy László 1994-ben, miután az MSZP-SZDSZ kormány megalakult, akkor módosított, pótköltségvetést nyújtott be, aminek ugyanolyan procedúrája van, mint a rendes költségvetésnek, sorról-sorra végig kell nézni.
A hogy parlamentnek.
Igen.
Aztán és parlamenti vita alakul ki.
Még parlamenti viták is voltak valóban, kétségkívül, jó, hogy emlékeztetsz rá. A másik következő az volt, amikor Megyesi Péter a száznapos programmal fölemelte 50%-kal minden közalkalmazott keresetét, akkor fölemelték ezt a határt 5%-ra. Tehát az már nem volt igazán elegáns dolog, hogy azért nem kellett pótköltségvetést készíteniük, mert a költségvetési limitet felemelték 5%-ra. Az Orbán kormány eddig még minden évben utólag módosította formálisan is a költségvetést, nem csak rendelettel, hanem a legfontosabb dolgokról, ha másról nem, tehát az adótörvények megváltoztatását hozzáigazította a tényleges folyamatoknak. Uh-huh. Most először nem teszik meg, amit lehet úgy is érteni, hogy de hiszen úgy is azt csinálunk, amit akarunk, majd a zárszámadásból utólag megtudjátok, hogy mit csináltunk. Egyébként a zárszámadási törvény többé-kevésbé még rendben van, amennyire én meg tudom ítélni.
Szakmailag érdemes lenne, aki szakmában utazik, annak tudnia kell, hogy ennek a zárszámadási dolognak milyen jelentősége van most erre.
Azt, hogy legalább utólag megtudod, hogy mi van. Hogy mi volt tegnap.
De az, hogy ezek a dolgok nyilvánvalóak, amik rosszak, azok nyilvánvalóak, és ha most éppen megnézem az árfolyamát, a forint-euró árfolyamot, azt látom, hogy nyugodt. Tehát 391 forint, holott ezek a dolgok, illetőleg az, hogy például most tudomásul veszi a piac, mert tudja, tegnap előttről tudja, hogy csak úgy, bejelentés nélkül fölvett a magyar kormány 1 milliárd eurós, nem ismert, hogy milyen feltételek mentén, szabad felhasználású hitelt a Kínai Népköztársaságtól, és azt is tudjuk, nem tegnapról, hanem már tegnap előttről, hogy a Magyarországnak minden egyes nap 1 millió euróval emelik a büntetését egy menekültügyi vita kapcsán az Európai Unió és Magyarország között. Grandiózus összegnek látszó büntetést kell visszafizetnie. Tehát miközben ezek a belhoni anomáliák, amelyekről beszélsz, léteznek, eközben a világ szeme előtt zajlanak azok a dolgok, amelyek betegséget mutatnak Magyarországon, és a forint ez nem érződik, minden, kimegyünk az utcára, úgy működik, ahogy eddig. Tehát milyen jelentősége van nekem egy magyar állampolgárnak mindannak a rossznak, amiről beszélünk?
Annak idején már elhunyt Kornay János akadémikus szokta volt azt mondani, egyébként a Harvard a professzor emeritusza, tehát elég nagy ember, hogy amikor beszéltünk arról, hogy a szovjet gazdaság nem működik, akkor hogy ránk mordult, hogy nem működik. Hát járnak a villamosok, be lehet menni a boltba, vagy megkapod azt, amit akarsz, vagy veszel helyette valami mást. Nem az a kérdés, hogy mit mondasz róla, azt kell megnézni, hogy hogyan működik. Na most a magyar gazdaság ebből a szempontból működik. Azt mondod, hogy a forint nem sokat gyengült. Hát ahogy veszük, ugye volt azért 1 euró 370-es árfolyamon is, és úgy mióta a Nemzeti Bank csökkentgeti a kamatot, azóta elment 390-ig, tehát igenis gyengült a forint.
Mert a közelmúltban volt 370
nem is. Nem olyan nagy, igen, olyan 1-1,5 éven belül biztos, hogy volt 370
is. Volt, de volt egy másfél évvel ezelőtt 400 fölött is, tehát ahhoz képest nyugodtnak mondható.
Igen, ugye, mert amikor 400 fölött volt, sőt 420 közelében, igen, vagy fölötte, akkor a Magyar Nemzeti Bank kamatot emelt meglehetősen durván. Ugye 18%-ra fölemelte az irányadó kamatot.
És ebben Európa bajnok lett.
A forint árfolyama nagyon jelentős részben azon múlik, hogy mennyivel több haszonnal menne távoznak Magyarországról a befektetők, mint amennyivel ide jöttek, tehát mekkora a kamat különbözet a forinton, az euróhoz, a svájci frankhoz és a dollárhoz képest. Hogyha van még 2-3 százalékpont plusz nyereség, akkor van esély arra, hogy nagyjából kiegyensúlyozott a
2-3 százalék plusz nyereség min?
A forinton.
Ja, forint, ja, értem, igen.
Akkor ennyivel magasabb a kamat. Azon kívül van egy fontos dolog, amit azért, amikor ilyen nagyon jó vészjósló módon beszélünk a magyar gazdaságról, amit nem nagyon szoktunk figyelembe venni, hogy amióta az energiaár normalizálódtak, azóta a folyófizetési mérleg meglehetősen nagy pozitívumot mutat, és a külkereskedelmi mérlegben is az első hónapokban bődületes többlet alakult ki, ami annyit jelent, hogy jóval többet exportálunk, mint amennyit importálunk, az exportnak befolyik az ellenértéke.
Ez az export, ez egyébként a multik autógyárak, stb.
Mindenki azon is múlik meg minden. Egyébként érdekes a helyzet ebből a szempontból, mert mind az export, mind az import csökkent a tavalyi évhez képest, csak az export sokkal kevésbé. Az, hogy csökkent, az részben áll, részben pedig az, hogy azért az ipar nem áll valami fényesen, az első fél évben az ipari termelés számottevően csökkent, ugye miközben azt vártuk, hogy gyorsan nő a gazdaság, 5 hónap alatt 2,4%-kal csökkent az ipari termelés, tehát látszik az, hogy nem nagyon van vagy nem nagyon bővül a magyar gazdaságnak a piaci tere. Na mindegy, tehát a lényeg az, hogy olyan módú, vagy olyan veszély, mint ami 2022-ben volt, amikor bődületesen sokat kellett fizetni az energiáért, a gázért, az olajért és mindenért, és amikor a Nemzeti Bank hitelezte már meg a Magyar Nemzeti Banknak, sőt, odaadta a devizát, hogy egyáltalán tudjon vásárolni olajat, gázt
és így tovább. A Magyar Nemzeti Bank hitelezte meg a Magyar Nemzeti Banknak?
A Magyar Nemzeti Bank adott pénzt arra, hogy a bejövő importot ki lehessen fizetni. Igen, devizatartalékból vásárolt több hónapon át az MVM energiahordozókat. Most ettől messze vagyunk. Na most ettől messze vagyunk, bocsánat, ez abból a szempontból fontos, hogy amikor azt mondod, hogy viszonylag stabil ezen a gyenge oldalon viszonylag stabil a forint, akkor az egyebek mellett azért van, mert külkertöblet van, fizetési mérleg többlet van.
És magas a kamatszint európaihoz képest.
Ahogy mondod, igen.
Az infláció, ugye azt szokták mondani, hogy Magyarország Európa bajnok az inflációban, tehát gyakorlatilag itt az Európai Uniós tagállamok között talán a legmagasabb volt az elmúlt 2 évben, és maradt is állítólag a legmagasabb. Ez nem zavarja a befektetőket, akik nem viszik ki a magyar kötvényekből a pénzüket?
Hát a jelek szerint olyan nagyon nem zavarja, lenne, ami jobban zavarja, tehát például, hogyha a Magyar Nemzeti Bank erőteljesebben csökkentette volna a kamatot, annak
akkor,
biztos lett volna.
Mert a kamatkülönbség csökkenne, akkor már nem éri meg, hogy itt maradjanak.
Igen, akkor biztos, annak biztos közvetlen és azonnali árfolyam hatása lett volna. Az inflációról meg annyit, ugye, hogy azt szokták mondani, hogy egy felzárkózó ország inflációja általában 2%-ponttal nagyobb, mint egy fejlett országé, ahol viszonylagos árstabilitás van. Ez a 2% különbség most is megvan, sőt egy kicsit kevesebb, tehát olyan brutálisan nem magasabb a magyarországi infláció az uniós
tehát
átlagnál.
Tehát a kamat és a infláció között van egy különbség, ami egy nyereséget jelent.
Igen. Így
van. És ez a magyar polgárok számára is, tehát hogyha magyar állampapírokban, tehát mi kölcsönzünk a magyar államnak pénzt, akkor mi magunk, te meg én, hogyha veszünk kötvényt, akkor azt jelenti, hogy kölcsönadunk a magyar államnak, akkor tulajdonképpen pénzünknél vagyunk, tehát érdemes még mindig.
Hát nem csak, hogy érdemes, hanem hova tovább kötelező is, mert ha belegondolok abba, hogy Magyarországon egészen példátlan módon valósággal szorongatják, majd, hogy nem azt mondom, hogy zsarolják a bankokat, hogy állampapírokat vásároljanak, és a befektetési alapoknak kötelező bizonyos részben állampapírokat vásárolni. Általában ez olyan ország, amelyiknek nagyon rendben vannak a pénzügyei,
ezt nem
szokta megcsinálni. Nem szokta megcsinálni.
De ez nyilvánvaló, hogy egy lyukat fontos, nagyon széle, nagy lyukat akarnak betömni. De itt van most ez a konkrét hír.
Az ami itt van.
Az 1 milliárd euró.
Bocsánat, azért ne becsüljük túl ezt az összeget, ez nagyjából annyi, mint Mészáros Lőrinc vagyona.
Én ezt tudom, de miért van egy olyan helyzet, hogy csak úgy hirtelennyében szükség van nagyon gyorsan lehívandó 1 milliárd euróra.
Nincs szükség nagyon gyorsan lehívandó 1 milliárd euróra.
De gyorsan lehívják.
Magyarországon ugye, amikor arról beszéltünk, hogy a költségvetési hiány nagyobb lesz annál, mint amennyi a törvényben szerepel, az annyit jelentett, hogy 2400 milliárdról 4000 milliárdra nő a költségvetési hiány, a kettő közötti különbséget új hitelforrásokkal ki kell bérelni. Tehát nem 2400 milliárddal kell több hitelt fölvenni, mint amennyi lejár, hanem 4000 milliárddal kell több hitelt fölvenni, mint amennyi lejár. Erre lehetett volna újabb eurókötvényt kibocsátani, lehetett volna újabb dollárkötvényt kibocsátani, csak hogy az év elején azt mondták, hogy már többet ezen a piacon több pénzzel nem jelenünk meg, mert valószínű, hogy kicsit drágán lehetett volna a pénzhez hozzájutni. Volt még egy olyan része, ahol Magyarországnak még nem volt nagy devizaadóssága, ez Kína. Valóban nem brutális ez az összeg, ugye, hogy 400 milliárd forint mondjuk így, ez 10%-a az idei költségvetési hiánynak. Viszont ami igazán szégyenteljes az az, hogy ezt suba alatt csinálták. Tehát április 2-án ott van Kínában Varga Mihály pénzügyminiszter. Azt mondja, hogy a magyar-kínai kapcsolatok ragyogóan alakulnak. Elmondja, hogy mennyi pénzzel jönnek ide Debrecenbe az akkumulátorgyárok, mennyi pénzzel jönnek Szegedre a BID nevű autógyár, és egy hangot nem mond arról, hogy Magyarország hitelt fog fölvenni. Megnézem az államadósság kezelő központnak az úgynevezett finanszírozási tervét, hogy mit szándékozik csinálni. Április 1-én kijön a következő időszak finanszírozási terve, nincs benne 1 milliárd eurós hitelfelvétel sehonnan, nemhogy Kínából, sehonnan. Megnézem június végén, vagy július első napjaiban az első fél évi összefoglalót, nincs benne említés arról, hogy Magyarország 1 milliárd eurót április közepén fölvett három kínai állami banktól. Egy hang nincs róla. És egyszerűen a portfólió egyik nagyon ügyes munkatársa az államadósság kezelő központnak az egyik nagyon alrovatában kiszaszerolta nagyon ügyesen, hogy Magyarország fölvette ettől a három kínai állami banktól ezt az 1 milliárd eurót, és világhírű lett a portfólió. Tehát, hogyha tegnap este megnéztem, hogy mit írnak Magyarországról, akkor a portfólió világhírét zengte mindenki közvetett módon, tehát azzal, hogy a portfólió rájött arra, hogy itt el van sumákolva 1 milliárd euró.
De mivel amit most elmondasz, az én számomra egy jelzés arra, hogy ez valaminek egy folyamatnak a kezdete, vagy a közepe, azt nem tudjuk, de az, hogy 1 milliárd most, és utána jön Kína továbban, még mélyebbre jön Magyarországba, erre nem volt még példa, és még több pénz, és még több, és még több pénz. Egyébként kiemelik, hogy infrastrukturális fejlesztésekre fogják fordítani. Na most, amit én láttam Kenyában, amit én láttam Tanzániában, amit én láttam Venezuelában, és amit olvastam afrikai országokkal kapcsolatosan, sőt Európában, a balkáni országokkal, a görögországi Pireusz kikötőjével kapcsán, vagy a montenegrói autópálya kapcsán, hogy a kínaiak általában infrastruktúrális fejlesztésekre szoktak hiteleket adni, általában olyan országoknak, amelyeknek a rendszerei így vagy úgy zsarolhatóak, és utána programszerűen, protokollszerűen ráteszik a kezüket az adott országoknak az infrastrukturális hálózataiknak egy-egy részére, vagy pedig Afrikában bányákra. Mert tudják, hogy nem fogják tudni azok az országok, amelyeknek pénzt adnak, visszafizetni ezeket a pénzeket. Ezért rossz, ezért egy ómennek gondoltam volna ezt az 1 milliárdot. Rosszul beszélek?
Összességében összecsúszott néhány dolog abban, amit elmondtál. Az egyik dolog például az, amit nem tudhatsz, mert itt voltál bent a szerkesztőségben, hogy Nagy Márton közben azt mondta, hogy ez szabadon felhasználható 1 milliárd euró, tegnap valóban kiadta az államadóságkezelő központ, hogy csúcs technológiára, infrastruktúrára, meg nem tudom, amin úgy azok, akik láttak már infrastruktúrális fejlesztést, azok mosolyogtak, hogy milyen az, amikor 3 milliárd eurót infrastruktúrális fejlesztésre fordítanak.
Mert az túl kevés.
Most megtudtuk, hogy ez egy szabadon felhasználható hitel, és annyiban jobb az összes többi pénznél, még annál is, amit az Európai Uniótól kapunk ingyen kamatok nélkül, hogy ezt teljesen szabadon használhatjuk föl.
Senki nem szól bele, hogy mit csinálunk vele.
Igen. Tehát, egyébként ez engem aggaszt, mert nem nagyon szeretem, hogyha kormány azt csinál a pénzzel, amit akar.
De miért mondod ezt nevetve? Én ezt tragédiának tartom. Hát ez csak milyen más oka lehet ennek az egésznek, mint az, hogy sürgősen valamire szüksége van ennek az országnak 1 milliárd euróra. Miért? Hát te magyaráztad el a körülményeket, hogy milyen minden csuba alatt csinálnak, minden titokzatos, nem tudjuk a feltételeket. Hát akkor miért álljunk hozzá mosolyogva arra az előtt, hogy ha tudjuk, hogy ennek a magyar kormánynak az egész története tömve van, homályos, mindmáig megmagyarázatlan dolgokkal, és közben tudjuk a kínai kölcsönök történetét.
Na most nem fejeztem be a kínai kölcsönök történetét, mert ugye azért fontos, hogy ez szabadon felhasználható pénz, hogy ezt 3 év múlva vissza kell fizetni, addig fizetni kell a kamatokat. Papírforma szerint ezzel a szónak ebben az értelmében semmi gond nincsen. Leszámítva mondom azt, ami az alapvető gond, hogy nem jelentették be. A másik része a dolognak pedig az, hogy Magyarországon egyetlen olyan kínai fejlesztés van, ami ráhúzható arra a modellre, amit te mondasz. Ez a Budapest-Belgrád vasútvonal. Itt egyelőre 340 millió körül lehet az az összeg, amit Magyarország ennek a fölépítésére felvesz.
De 340 millió euró.
Igen.
Mert nem mondtad, hogy euró vagy forint.
Azért nyilván. Nagyon ügyesen hallgattam el, mert nem tudtam hirtelen megmondani, hogy ez euró vagy dollár.
Ja, az tök mindegy. Az a lényeg, hogy nem forint.
Igen, csak azért mondom, hogy ez pontosan illik arra a képre, hogyha Magyarország ezt nem tudná visszafizetni, akkor mint jelzálog a kínai tulajdonba kerülne. De itt tényleg miért ne tudnám visszafizetni? Azért ez valóban nem az a... Nem az
hát
az
arra vette föl az 1 milliárdot, hogy akkor visszafizesse.
Minden évben a fölvett hitelnek egy része a korábbiak törlesztésére
hát
megy
erről
el.
Erről van szó. De hogyha ugyanazoktól
amióta a világ, 1971 óta, amióta Magyarország az első devizahitelt fölvette, azóta két dolgot kell csinálni, a régieket törleszteni, erre újakat fölvenni, és miután a költségvetés hiánya minden év vennő, a többit is finanszírozni kell. Arra is fel kell venni hitelt.
Te tudsz arról, hogy például balti országok, Csehország, olyan kis országok, amelyek valamilyen módon korábban a Szovjetunióhoz kapcsoltak, a volt szocialista országok, közül bármelyik Kínától vesz föl 1 milliárd eurónyi gyors hitelt?
Nem néztem meg, azt néztem meg, hogy a magyar eladósodás az milyen a térségben. Egyetlen egy ország van, amelyik nagyjából hasonló eladósodással fut, ez Horvátország, amelyik ugye tagja az euróövezetnek, és a szónak ebben az értelmében védett. Egyébként mindegy a forrás, nem a forrás számít, hogy ki lehet kínai, lehet amerikai, lehet euróövezeti, bármelyik lehet, az a kérdés, hogy mennyiért vettük föl, milyen kamatozással vettük föl, ezt nem tudjuk. Azt tudjuk egyedül, igen, hogy ez egy változó kamatozású hitel, hogy mihez van kötve a kamatozása, azt nem tudjuk.
Tehát akkor az egész úgy van, ahogy én mondom. Homályos és rosszat sejtető.
Minden másban is úgy van, ahogy te mondod.
Mi az, hogy minden más? Ja, ez humoros akarsz lenni. De figyelj, de most ez egy pici, értem, nagyokat szoktam mondani. Szenzációhajász vagyok és öndicsérő. De ennek ellenére ebben a konkrét ügyben, jegyezd meg a mostani beszélgetésünknek a időpontját, rosszat sejtek, mert a kínai népköztársaság pillanatnyilag abban a geopolitikai helyzetben, világgazdasági helyzetben, technológiai világhelyzetben van, hogy az Európai Uniónak és az Egyesült Államoknak párhuzamosan komoly ellenfele, már-már ellensége, ha a magyarok által nagyra értékelt, istenített Donald Trump lesz Amerikában az elnök, akkor aztán nagyon neki fog menni Kínának, és ezt nem is titkolják az Egyesült Államok, ekközben az Európai Unió éppenséggel ahhoz kezd ragaszkodni, de már megpendítette, és komolynak látszik, és egyre egységesebb ebben a kérdésben, hogy szankcionálni kell mindent, ami Európában infrastrukturális, hatalmas nemzetgazdasági, stratégiai beruházás, és Kínához kötődik az Európai Unión belül. Vagyis, ha lefordítom, ha megnézzük, hogy az Európai Unió mely tagállama az, amelyik leginkább építi stratégiailag pénzügyi-gazdasági kapcsolatait Kínával, akkor az a mi hazánk. Így van?
Én egyelőre annyit látok, hogy az Európai Bizottság az agyon támogatott elektromos autókra pótvámot vetett ki. Ez kétségtelen, az is kétségtelen, hogy a magyar kormány ezt ellenezte, hiszen Magyarország éppen arra építette az egész üzleti stratégiáját, hogy
behozza... Gazdasági stratégiáját, nemzetgazdasági stratégiáját.
A magyar kormány arra építette az egész stratégiáját, hogy behozza Kínából, Koreából az akkumulátorgyárakat, azokat beleteszik a német meg a francia autókba, azok az autók jelentős része visszamegy Kínába, jó napot. Való igaz, hogy ebben legalább három lába ennek a történetnek sántít. Az egyik az, hogy az akkugyártáshoz olyan dolgokra van szükség, mint ahogy az például a Györfi Dóra és mások megírták, ami Magyarországon nincs. Tehát nincs hozzá munkaerő, nincs hozzá lítium, vagy csak nagyon kevés, ami kimerhető állítólag a gyógyvizeinkből, bár ezen a tudósok inkább csak mosolyogni szoktak, és nincs hozzá tőke, és nincs hozzá terület, és nincs hozzá víz. Csak ez hiányzik hozzá. Ehhez viszont, Lantos Csabát idézem, nincs okom kételkedni a szavában, 2030-ra 50%-kal növelni kell Magyarországon az áramtermelést. Magyarországon 50%-kal még soha nem növelték az áramtermelést. Volt egy bizonyos Kapolyi László nevű ipari miniszter, aki azt gondolta, hogy ennyivel kell növelni. 10 év alatt ennyivel kell növelni, nem 5-7 év alatt. Csökkent az alatt az ipari termelés, mert korszerűsödött az ipar, és kevesebb áramot fogyasztott. Nálunk most a nem létező áramból kell 50%-kal többet előállítani. Létezik, ugye, mert most nincs áramhiány, meg minden. Ez az egyik része a dolognak. Ez az egyik része. Aztán ezt úgy képzelték el, hogy ez teljesen akadálytalanul mehet be az európai piacra, és az európai autók is akadálytalanul mehetnek Kínába, és a kínai autók is Európába. Ez a lába most a történetnek megbicsaklani látszik. Egyébként az akkugyártás is megbicsaklani látszik, hiszen szegény kirgiz vendégmunkásokat hazaküldték Iváncsáról, és az ipari termelési adatokból kiderül, hogy egyelőre az akkumulátorgyártásban nagy visszaesés van az idei évben, mert csak nem veszik olyan gyorsan az akkumulátor meghajtású autókat, mint amilyen módon ez prognosztizálva volt, ez a másik dolog. A harmadik dolog, hogy van egy vállalt hídszerep, ami baromi jól hangzik, tehát a magyar kormány hidat épít Kína és az Európai Unió között. Ezt a hidat a nyugati sajtó trójai falunak nevezi, és nem hídnak. Mi hídnak nevezünk, ők annak, az elnevezése az szabadon választható. Csak éppen ez, mondom, azt feltételezi, hogy a globális térségben nem lesznek újabb és újabb feszültségek. Trump valóban hadat üzent egyszer már Kínának, aztán világgyorsan meg is békélt vele, nem volt igazán súlyosan, nem befolyásolta a kínai Egyesült Államok beli kapcsolatokat. Az Európai Unió most teszteli a dolgot, hogy hogyan lehet hasznára fordítani a kínai együttműködést úgy, hogy ne árasszák el a kínai autók az Európai Uniót. Ezek még tesztfázisban vannak, nem az autók, hanem a tesztelése annak, hogy milyen konfliktusokat visel a globális világ anélkül, hogy különösebb megrázkódtatás érni. Ebben Magyarország itt van középen, azt mondja, hogy onnan veszek, ide eladok, keletről veszek, oda eladok. Hatalmas deficit van a kelettel szemben, hatalmas többlet van a Nyugat-Európával és az Európai Unióval szemben. Egy dolog nem fér ezzel össze, a Brüsszel ellenesség, az Európai Unió ellenesség, az Európai Unió szándékainak a blokkolása, az előterjesztéseknek a megállítása, az Ukrajna segítésének a blokkolása, az alá nem írt vagy nem módosított menekültörvény és minden. Magyarország egy olyan Európai Uniónak a tagja, amelyik a 2008-as válság előtt volt, ahol gyakorlatilag még nem kezdődött el a tőkemozgás, a bankfelügyelet, illetve a bankunió, a menekült ügyeknek az újragondolása, és így tovább. Megrekedtünk egy 2008-as Európai Unióban. Ha tetszik, a maiból már kiléptünk. De facto benne vagyunk, jogilag benne vagyunk, nagyon sokáig benne is leszünk, mert az egész polícia az értelmét veszti, tehát az, hogy a kínaiak itt vannak a nyakunkon, minden megbukik, hogyha Magyarország kilép, vagy kizárják innen, de egy sokkal régebbi együttműködés keretein van belül Magyarország, mint amit az Európai Unió manapság művel.
Ez nagyon érdekes, amit elmondtál, és eközben az lenne a logikus, hogy politikájában megpróbál alkalmazkodni az Európai Unióhoz, hogy mentse a bőrét, és nem teszi meg.
Mert rettentős, tehát ha az eredeti képlet bejön, ebben nagyon sok előny van.
De az eredeti képlet nem tud bejönni, hiszen...
Mondod te? Nagyjából egyet is értek veled.
Igen, én azért mondom, mert sem az Amerika, sem Európa nem lesz gazdasági öngyilkos, mert nem akarhatja, hogy Európa, Amerika ki legyen szolgáltatva gazdaságilag Kínának.
Hát ezért. Az Egyesült Államok sok szempontból ki van szolgáltatva Kínának.
Igen, például... de ezt akarják lejjebb vinni is, belpolitikai okból. És ugyanez belpolitikai és egyébként is érdek az Európai Uniónak, hogy ne tudjon szorongatni bennünket se Oroszország, se Kína. Oroszország gazdaságilag nem tud szorongatni, legfeljebb katonai.
Hát bocsánat, hát az, hogy
mondjuk
a három legfontosabb energiaordozóban Oroszországtól függ Magyarország. Olaj, gáz, atom.
De bennünket, de Európai Uniót és Amerikát nem, mert azok leépítették a függőségüket, Magyarország pedig azt mondja, hogy nem tudta jobban leépíteni. Minden esetre úgy tűnik, hogy az én kiinduló pontom, hogy szorongatva van ez a gazdaságpolitika, ez végül is most, ezek után, amiket elmondtál. Egyet értesz ezzel, vagy nem? Vagy mi a véleményed?
Ahogy az angol mondja, more or less, azaz többé-kevésbé. Árnyaltabb egy kicsit a helyzet.
Igen. Jó, hát akkor a hallgatóknak az a tanulásának most az eredménye, hogy megtudta, hogy vannak olyanok, akik nem üvöltve, nem szenzációhajhászva adják elő a dolgokat, és vannak, akik nyugodtan, higgadtan, de végül is ugyanazt mondják.
Erre is az igaz, többé kevésbé.
Jó, akkor most tudod, hogy kivel fogok beszélni? Vagy kivel beszéltem, és most annak a felvételét hallgatod?
Én pontosan tudom.
Ja, Berend T. Iván, a te egyetemednek az akkori rektor volt?
Akkor rektor volt, igen.
Igen, egy nagy tudós.
Elképesztő, ugye ő rendszeresen ír mindenfajta napi kommentárokat, és aki előfizet, aki bejelentkezik hozzá, annak elküldi.
Tudod, 94 éves?
Tudom, hihetetlenül jó olvasmány, és elképesztő tudás van mögötte.
És az első kérdésem arra vonatkozott, hogy az életkornak egyáltalán van-e olyan hatalmas jelentősége, mint amilyennek most gondoljuk, mert hogy Biden és Trump harcában az életkor központi kérdésé vált. Valójában az adott embereknek a lelki, szellemi és részben fizikai állapotáról van szó. Na, szóval ezt forszíroztam a legelején ennek a beszélgetésnek, most hallgatni fogjuk, de azért sok másról, nagyon fontos dolgokról, Európai Unióról és Orbánról is szó van ebben a harmadik részben, amit én beszélgetés sorozatnak nevezek, Berend T. Ivánnal, aki Kaliforniából jelentkezett be hozzánk.
Itt az életkor mellett most az új helyzetben a nő egyenjogúsága, politikai szerepvállalása is egy igen kemény nemzetközi probléma, ami Amerikában különlegesen, hát hogy úgy mondjam, rosszul áll.
Amennyiben?
Hát amennyiben Amerikában még soha nőt elnöknek nem választottak meg. Színesbőrűt ugye egyszer Obama személyében, és most egy színesbőrű nő pályázik az elnöki posztra. Nagyon sajátos helyzet.
És a professzor úr kinek szurkol ilyenkor?
Hát természetesen, hogy Kamala Harrisnak. Trump egy tragédia, egy botrányos anomália az amerikai politikában.
Nixon Akkor még nem dolgoztál az Egyesült Államokban, amikor Nixon elnök nem. volt, és lemondásra kényszerült, de ő neki is ördögi jellem tulajdonságokat tulajdonítottak.
Igen, igen. Nem igen, volt jó jellem, ez kétségtelen.
Viszont nem volt rossz elnök, a jelek szerint, hiszen a kínai-amerikai kapcsolatokban, a szovjet-amerikai kapcsolatokban egy ennyire gyenge jellem is kimondottan jó tudott lenni, és ez azt, nem azt jelzi, hogy akár egy tragédiának vélt ember, jelesül Trump, lehet, hogy a következő 4 évben, ha ő lesz az elnök, miért ne tudna valamilyen áldásos tevékenységet folytatni, ebben nem lehet hinni?
Én nem hiszek benne, lehet, hogy van, aki igen, de ugye annak idején Nixon mellett ott volt Kissinger, tulajdonképpen ezeket a nagy nemzetközi sikereket mind Kissinger érte el és harcolta ki. Most itt a Trump csapat, hát az nem rendelkezik ilyen kvalitásokkal. Itt van ez az új alelnök jelölt, hát eléggé tragikus az egész helyzet.
Egy populista, azt olvasom, aki némileg ilyen ultrabalos dolgokat is mond, nevezetesen, hogy a munkásosztályt kell megmenteni, az amerikai munkásosztályt, ebben van egy ilyen picit, nem rossz értelemben vett nemzeti, szocialista dolog. Általában az autokrata, a szélsőjobboldali autokraták mindig előjönnek ilyen baloldalnak tulajdonított szlogenekkel is. Ez már Hitler óta így van, nem?
Persze, hát ez tipikus, mindig keveredik jobb és baloldal a programokban, a populista pártokban. Most hát ez a Vance nevű alelnök jelölt, ugye egyébként hát egy fura nyilatkozatot tett, amiben ugye elmarasztalja a gyermektelen nőket azoknak a kezébe, nem szabad politikai hatalmat adni, ahogy ő nevezte, a macskás hölgyeknek, mert azok egyrészt nyomorúságosak, és nyomorúságosá akarják tenni, így fogalmazott az egész országot. Szóval fura banda ez a Trump csapat.
Egyébként sokan nem tudják nálunk, hogy nyilván Kamala Harrisre célzott, és arra hölgyre, aki eddig alelnökként működött Biden mellett, és akinek a professzor úr szurkol. Milyen egyéb dolgokat tudunk róla, amit lehetne érdemes szemügyre vennünk, és itt hazánkban nem annyira ismert, de Kaliforniában, ahol a professzor úr él, ott ismert.
Hát nagyon érdekes személyiség ez a Kamala Harris. Ha a családi hátterét nézzük, hát az is nagyon sajátosan, hogy úgy mondjam, amerikai. Az anyja az 50-es években Indiából vándorolt be, és egy biológus, professzor. Apja az jamaikai néger volt, és vándorolt be 61-ben, és a Stanford Egyetemen lett közgazdász professzor. Szóval fantasztikus karriert futottak be, de Kamala Harris sajnos nehéz körülmények között nőtt fel, mégis, mert a szülei 5 éves korában elváltak, őt az anyja nevelte. De hát egy kiváló képességű teremtés, aki ugye ezen a úgynevezett néger egyetemen tanult eleinte, és később aztán ugye jogi doktorátust szerzett, és elindult egy meredeken felfelé ívelő pályán, Kalifornia legfőbb ügyésze lett, szenátus beválasztotta, szenátus tagja lett, úgyhogy nagyon érdekes pálya. Kamala Harris most lesz 60 éves, 10 évvel ezelőtt ment férjhez. Férje ez bizonyos szempontból fontos hozzátenni, egy zsidó, amerikai zsidó ügyvéd, azért érdemes hozzátenni, mert a Trump mocskolódásai közepette még az is elhangzott, hogy a Kamala Harris a zsidóság ellensége.
Igen, de ugyebár a Trumpék és általában mind a radikális jobboldal, és most már tulajdonképpen a világpolitikában egyre inkább, de Magyarországon mindenképpen olyan támadásokat intéznek egymás ellen a konkurensek, amelyek korábban, még Nixon idején is elképzelhetetlenek voltak. Tehát övön aluli ütések a világ legtermészetesebb dolgaivá váltak. Nem lehet, hogy ilyen a világnak a fejlődése, és amit a Trumpék csinálnak, az a mi ízlésünknek nem megfelelő természetesen, de hát ez a korszellemnek a része, mondhatnám én, nem értek ezzel egyet, de lehetséges. Vagy ez elképzelhetetlen? Hogy egy tartós
van benne valami.
Ilyen?
Van benne valami, de hogy a Trump alap a működése közepette ez így van, az egy teljes abszurdum. Hát olyanokat mondott az új vetélytársára, Kamala Harrisra Trump, hogy olyan szélső baloldali, holdkóros szélső baloldali, aki olyan abortuszpárti, tőle ez egy nagyon fontos téma az amerikai politikában, olyan abortuszpárti, hogy képzel, szó szerint idézem, támogatja még az újszülöttek meggyilkolását is születésük után.
Igen, hát, ez még nem fér bele az európai politikai kultúrába. De az amerikaiba sem. Igen, ez egészen furcsa, és ez nem tudom, hogy jól érzékelem-e, hogy mintha megzavarta volna a republikánus csapatot és magát Trumpot is, hogy végül is mégis lemondott a jelöltségről Joe Biden, és ez ő benne egy olyan helyzetet alakított ki az agyában, amit nem tud rendesen kezelni, mármint Trump. Én jól érzékelem?
Pontosan így van. Sőt, az az érdekes helyzet állt elő, hogy mindaz, ami eddig neki könnyűvé tette a politikai küzdelmet Biden ellen, a kor és a szellemi leépülés, ez a két kérdés állt középpontba, most mintha visszafordult volna, és az ő fejére hullott a kor és a leépülés problémája, mert bizony, hát ő is csak egy néhány évvel fiatalabb a Bidennél, és a leépülés jelei, hát erről itt egy óriási pszichológiai szakirodalomban már, a demencia jelei nagyon erősen jelentkeznek a név összecserélésekben, a különböző zavarosságokban, ami beszédeit jelenti.
Igen, a mikor lemondott a Biden a jelöltségről, akkor mondott egy beszédet még talán egy-két nappal korábban, és abban ugye bár az elején csak arról beszélt, hogy mi történt az agyában, hogyan mentette meg őt Isten, amikor eldőrültek azok a lövések, de utána pedig olyan részek következtek, ami nincs ember, aki megértette volna, hogy miről beszél. Tehát teljesen zavaros vár.
Zavaros volt, így igaz. Így, nagyon zavaros.
Tehát tényleg egy egészen elképesztő fordulat, hogy sokakban most már egyre inkább az a benyomás, hogy Bidentől megszabadultunk, mert nem akartuk, de Trumpot se akartuk, de őtőle nem tudunk megszabadulni.
Hát ez azért még reményteljesebb, hogy igen. Hát meglátjuk. Szóval itt azért nem kis probléma. Ezt említettük, de nem mentünk bele, a női kérdés, tehát egy vezető női politikus vajon felemelkedhet-e az elnöki székbe. Ez Amerika esetében nem áll jól. Azt kell mondani, hogy mondjuk visszamegyünk 3 évtizeddel ezelőtt, akkor a világban körülbelül 20 országban volt női államelnök vagy miniszterelnök, ma több mint 80 országban, tehát itt valami elbillent. De az Egyesült Államokban a helyzet az, hogy ez nem játszódott még le. A parlament, a kongresszus két házában a mindössze 28% a női képviselők aránya, és ugye 50 állam van, és annak a kormányzói között 18% a nő. Tehát van egy ilyen felmérés, összehasonlító felmérés, amit láttam, ami szerint a 200 létező ország között Amerika ebből a szempontból a női szerepvállalás a politikában a 70. helyen áll, tehát szégyenletesen rosszul.
De ugyanakkor meglepő, hogy mikor gyerek voltam, jó régen, már akkor volt Ceylonnak és Indiának, tehát harmadik világbeli országoknak, ahol egyébként általában a nők elnyomott helyzetben voltak, akkor pláne, vagy még mind a mai napig is, mégis voltak, sőt, voltak Afrikában is lassan, már a 70-es években női vezetők. Ez önmagában véve egy nagyon érdekes szempont, de rengeteg támadás érheti ezt a megközelítést, hogy miért nem csak az számít, hogy ki képessége alapján alkalmas, és akkor ne vegyük figyelembe, hogy nő vagy férfi, erről nyilván most a jobb oldalról szoktak beszélni, de korábban a bal oldalon is voltak erről szó. Tehát minden esetre Amerika kétségtelenül nem tudott produkálni még egy női elnököt, jól lehet, Hillary Clintonnak jó esélyei voltak 2016-ban, de nem lett elnök.
Így van. Hát szóval ez egy nagyon jelentős világ probléma.
Igen.
És van egy folyamat, ami az előbb említett számok is mutatják, hogy van egy elbillenés, de hát sok ország ettől még távol van, holott, ahogy említetted, ugye például Indiában, néhány ázsiai országban meglepő módon sokkal korábban is vezető posztra emelkedhettek nők a politikában.
És Dél-Amerikában, hát például Argentinában is. És ráadásul Argentinában konkrétan nem éppen történelmileg pozitív szerepet játszottak ezek a nők, hanem sztárokként és populista sztárok lettek, Eva Perón, meg aztán a Kirchner asszony, ugye? Tehát nem volt szükségszerű, hogy azért, mert nők, jól lehet, a nők valóban mindent egybevéve az adatok szerint jobb és becsületesebb munkát végeznek, de úgy látszik, hogy akiket valóban kiemelnek és tárolnak, azoknál ez nem szükségszerű. Tehát nem biztos, hogy azért lesznek azok, hogy megérdem alapon, hanem más tulajdonságaik miatt.
Hát igen, ez egyébként ugye ugyanígy van férfiaknál, nőknél, ezen sokat lehet meditálni, de ez nem különbség nők és férfiak között, hogy milyen politikai programok alapján futnak és esetleg emelkednek fel.
Minden esetre az biztos, hogy jó szívvel ajánlod a magyar hallgatóknak Kamala Harris-t, hogyha szurkolni kell valakinek, akkor Amerika és a világ érdeke inkább az, hogy az ismert Kamala Harris legyőzze a szintén ismert Donald Trumpot.
Nagyon így van, és ha ez sikerül, akkor ez az egész Trump, hogy nevezem így, politikai anomália eltűnik végre, lekerül a történelem színpadáról, és normalizálódik a helyzet. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, bár még most a közvéleménykutatások eredménye szerint nem áll a legjobban a helyzet. A feketék, a nők, a fiatalok, az egyetemet végzettek többsége támogatja a Kamala Harris-t, de a férfiak zöme, a 60 éven felüliek, úgy, ahogy vannak, zöme, és a pártokhoz el nem kötelezettek zöme sajnos még mindig Trump oldalán áll. Tehát itt az elkövetkező 3 hónapban kell egy áttörést elérni. Hát meglátjuk, vajon sikerül-e.
Azt olvasni ugye a magyar médiában, és halljuk Orbán Viktoréktól, akik éppen most tusványosan vannak, hogy ők százszázalékosan csak és kizárólag arra tesznek, hogy Trump legyen az elnök, és ebben az esetben ki nem mondottan egy nagy kő esik le a szívükről. Ez milyen jel a professzor úr értelmezésében?
Ez egy elég ostoba politika, őszintén szólva, mert egyrészt soha nem szabad egy kis országnak ennyire egyoldalúan állni valaki mellé egy nagyobb ország vezetésében, mert nem tudja befolyásolni a nagy ország sorsát, viszont a rossz egyoldalúság visszaüthet a nagy ország politikai vezetése részéről. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon, hogy mondjam, Orbán már úgy gondolja, hogy ő fújja a passzát szelet, hogy ő befolyásolja az egész világpolitikát. Hát nem így van, nem így van, és nem is lesz így természetesen, úgyhogy a magyar politikának jobban kellene igazodnia.
Igen, de Trump és Orbán között az is egy párhuzam, egy ilyen rejtettnek látszó, inkább rejtett párhuzam, hogy mind a kettő egy katasztrófaként veszi figyelembe azt, hogyha nem ők nyernek. Tehát ők úgy mondják, hogy a saját nemzetüknek és a világnak katasztrófa, holott itt valójában Orbán kimondatlanul elismeri, hogy az a Trumpi politika, amit ő vél, az az egyetlen, ami megmentheti a magyarországi rendszert. Trump pedig úgy gondolja, hogy ha nem ő, akkor Amerika polgárháborúba fog sodródni, felgyújtják a trumpista tömegek joggal az amerikai igen. városokat. Tehát egy egészen sötét szenárióban látnak mind a ketten.
Igen, ez egyébként hát mondjuk Trump esetében pszichológiai kóros eset, és ennek itt nagy irodalma van ma már. Rengeteg vezető pszichológus elemezte a trumpi politikát. Ez egy betegesen narcisztikus, egomániás személyiség, aki mindent a saját maga ügyének rendel alá. Na most Orbán egy kicsit maga is így van. Kicsit maga is ezt követi, azért is rajong annyira Trumpért, és persze szeretné ezt az amerikai támogatást tartósítani. Tehát én azt hiszem, hogy ez az ego politika nem fog beválni, mert az emberek végül is mégis a érdemleges dolgokra néznek, és nem a narcisztikus nyilatkozatokra.
Igen, ha csak a narcisztikus emberek, mint ahogy történt a 20. században, nem robbantanak ki olyan helyzeteket, amelyek így vagy úgy, de globálisabb vérontáshoz vezetnek. Mert ez egy esély sajnos abban az esetben, hogyha az ego győzedelmeskedik a közérdek fölött.
Ez valóban veszély, hát a két világháború közötti időszak igazán meggyőző példa erre. Én őszintén szóval nem hiszem, hogy ez most is egy veszély lenne. Itt egy nagy politikai átrendeződésnek kell lejátszódnia, mert ugye itt van egy háromnegyed évszázados amerikai-európai szövetségi rendszer, és ezt a Trumpék fölrugóban vannak. Ugye az alelnöke, a Vance kijelentette, hogy Európa nem érdekli többi Amerikát, Európa védje meg magát, tehát akkor se avatkozna be, mert őket a Közel-Kelet és Kelet-Ázsia érdekli újabban. Úgyhogy egy ilyenfajta politika mellett Európa fel kell, hogy ébredjen, és Európa gazdaságilag van olyan erős lényegét tekintve, mint az Egyesült Államok, lakosság számát tekintve ugye sokkal nagyobb, népességgel rendelkezik. Tehát Európa nem szorul, nem szabad, hogy rászoruljon Amerikára, és ennek be kell következnie, hogy Európa felébred. Az a második világháború utáni helyzet, a hidegháború konfrontációja, ez eltűnt, és Európa a saját lábára kell, hogy álljon. Én azt hiszem, hogy ez az ócska trumpi politika egyik pozitív kimenetele kell, hogy legyen.
Összefoglalom még egyszer, ami mindenki számára érthető. Minden rosszban van valami jó. Ha Trump nyer, Európa is nyer, de nem úgy, ahogy az első olvasatban gondoljuk, hanem azzal, hogy egzisztenciális érdeke lesz Európának, hogy összefogjon, politikai egységgé váljon. És mint egy alátámasztásul annak, amit én most mondtam, német-brit csúcs találkozó volt az elmúlt órákban, és elhatározták, hogy átfogó, példátlan védelmi politikai kooperációt kezd az Európai Unió és Nagy-Britannia. El kell felejtenünk lassan a Brexitet. Ez Trump megjelenésének veszélye nélkül nem jött volna létre, ez a gondolkodás. Köszönöm a figyelmüket Túri Lui nevében. Viszont hallásra.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.